Nagy generáció.
Többen vagyunk, mint gondolná. Flamich Máriával és Hoff Maritával beszélgetünk arról éppen, hogy 8 hónapot töltöttetek Berkeleyben azért, hogy részt vegyetek azon a kurzuson, ahol a fogyatékkal élőket ábrázoló irodalomról, illetve arról az irodalomról lehetett tanulni, amit fogyatékkal élők írtak. Jól mondom, Rita, Mari, pontosan?
Igen.
Akkor jó, mert nem tudtam, hogy... Egy autista, illetve autizmussal élő, te mondtad pontosan, nem mondjuk azt, hogy autista, mondjuk azt, hogy autizmussal élő történetet idéztél, Mari, aminek az volt a lényege, hogy nem volt igazi a tárgy, amit kapott. És hogy nem voltak természetesek az emberek, akik odafordultak valakihez, aki fogyatékos lett, mert érte őt valami. Ti így jöttetek a világra, ugye? Tehát, hogy nem, hogy vakok vagytok, illetve Rita gyengénlátó. Magyarul számotokra a világ, amibe beleszülettetek, az úgy volt természetes, ahogy hozzátok viszonyult, nem? Vagy érzitek azt, hogy nem az?
Hát ez most egy kicsit bonyolult, amit kérdezel. Tulajdonképpen...
Rosszul kérdeztem.
Nem hiszem, hogy rosszul kérdezel, csak ezen egy kicsit el kell gondolkodni. Persze az embernek az lesz természetes, amibe... belenő.
Igen.
Tehát nyilván azokkal az érzékszerveivel kívánja felmérni és megismerni a világot, amik a rendelkezésére állnak.
Igen.
Tehát nem fogunk mondjuk azon keseregni, hogy nem látunk. Hát ez így van, mondjuk ezen nincs mit tenni. Tehát az ember akkor igyekszik a tapintását, a hallását, a szaglását, a nem tudom, különböző egyéb érzékeit csatasorba állítani, illetve hát ezekre jobban támaszkodni, mint a látására. Illetve hát ezekkel helyettesíteni a látását, ami vagy sikerül, vagy nem. Hát nyilván nem minden esetben sikerül, de azért sok minden elvégezhető.
Tegnap, amikor beszélgettünk telefonon, akkor Rita úgy fogalmazott, meséltétek, hogy a televízióba tanítottatok angolt valamikor, és te azt mondtad, Rita, hogy olyan rossz volt látni, ahogy összecsomagolják azt az épületet. Tehát nem igaz, hogy nem látsz, legfeljebb másképp használod ezt a... mást értesz alatta talán, nem?
Hát egyrészt tényleg nem igaz, hogy nem látok, másrészt pedig nem tudom, tehát mint hogy külön világ sincsen, azt gondolom, hogyha Monszi ment volna be, vagy Mária ment be volna utoljára a televízióba, amikor már félig össze volt, vagy háromnegyed részt össze volt csomagolva a Szabadságtér, akkor teljesen mindegy, hogy látta volna a dobozokat, vagy nem.
Akkor is látta volna.
Akkor is látta volna, mert az ott a dobozok jelen voltak, a dobozoknak hangjuk volt, vagy szigeteltek éppen valamilyen hangot, tehát valamiképpen jelt adtak arról maguk is, hogy ott vannak.
Nem használunk más szavakat. Tehát a tévénézésre is azt mondjuk, hogy láttad a filmet, ha tudom én, az utcán valami átrendeződött, akkor is azt mondjuk, hogy láttad-e ezt, vagy azt. Tehát nincsenek külön ilyen nagyon vakos kifejezések, vagy szólások. Ez csak bonyolítaná a világot, sokkal egyszerűbb, hogyha ugyanazt használjuk, mint a többi ember.
Igen, sőt, hát ez a logikus, és amikor én azt kérdeztem, hogy természetes-e, akkor igazából nem is a rátok gondoltam, hanem a titeket körülvevő világra. Tehát ahogy a világ viszonyul, az természetes vagy nem természetes. Berkeleyben nyilván természetes volt, mert ott végtelenül elfogadják azt, hogy a világ egy, ahogy fogalmazol.
Igen.
Hogy természetes vagy nem, ez annyira egyénfüggő. Most itt ülünk veled, és úgy tűnik, hogy neked természetes. Ha ki oda megy az emberhez az utcán, és megkérdezi, hogy segíthet-e, úgy tűnik neki is természetes. Tehát szerencsére többen vannak azok, akiknek természetes. Nyilván az ember családjának természetes, és nyilván ők természetesen viszonyulnak hozzánk, ha szerencsések vagyunk. És én azt hiszem, hogy mi szerencsések vagyunk.
Ami azonban mégsem természetes az az, csak hogy egy kicsit a másik oldalra is igen. rávilágítsak, mert az oké, hogy mi nagyon szerencsések vagyunk, és ezért borzasztóan hálás vagyok mindenkinek, akinek köze van valamilyen módon hozzám, és ahhoz, hogy én szerencsés legyek. De azért van egy másik oldal, amikor a fogyatékossággal élő embereket egy nagy közösségnek gondolják, aki csak arra képes, vagy akiről azt feltételezik, hogy csak arra képes, hogy dobozokat hajtogasson, hogy betanított munkát végezzen. Egyszerűen nálunk gyakorlatilag nem tűnik úgy, hogy megszokták volna az emberek, hogy a fogyatékossággal élő emberek ugyanannyira színesek, ugyanannyira sokfélék, mint a többségi környezetben élő emberek.
Ez nagy rész szerintem azért van, mert sokkal kevesebb a jelenlét.
Az ha, csak, értesz ez alatt?
Ha csak Berkeley-t nézem, mint talán olyan példát, amit jól el tudok mesélni, hát ott nagyon sok kerekesszékest látni, nagyon sok vakot, nagyon sok mindenféle egyéb mozgássérült embert látni az utcán. Nálunk azért sokkal kevesebbet, bár már lényegesen többet, mint mondjuk 10-15, vagy talán még több évvel ezelőtt.
Hadd mondjak meg, mondjad mi is, mint utána.
Meg a munkahelyeken. Én mindig azon csodálkozom, hogy vajon miért nem ülnek kerekesszékes tisztviselők mondjuk a bankokban.
Hm. Jó kérdés.
Igen. Én még Magyarországon egyet se láttam.
És most hadd mondjak egy példát. Amikor Berkeley-ben bementünk néhányszor koncertre, akkor a 2000 fős koncertterembe beléptünk, a személy, ugye ott a hölgy a bejáratnál ellenőrizte a jegyünket, azonnal megmondta kérés nélkül, hogy mit merre talál az ember, aha. És mentünk két lépést, és a programot, a hangversenyprogramot egy hostess ruhába öltözött kerekesszékes hölgy adta oda. És ez is annyira természetes, annyira jó, hogy nem egy eldugott népcsoport a fogyatékossággal élő nép, hanem ott van, és ugyanúgy hasznos munkát végez.
Igen, hát persze nem csoda, mert ez az a hely, ahonnan egyáltalán az akadálymentesítés mint olyan elindult. Ugye?
Igen.
Tehát ha valahol, ott aztán igazán kell, hogy legyen, de abszolút igazatok van, miért nincs egyre több és több Magyarországon, és tegyük hozzá, hogy azért történt valami a ti Berkeley utazásotok után, hiszen az ELTE-n elindult egy kurzus, elindítattatok ti egy kurzust, ami nagyon hasonlít ahhoz, amit Berkeley-ben tanultatok.
Először is arra gondoltunk, azzal pályáztunk a Fulbright bizottságnál is, hogy elkezdtünk gondolkodni azon, hogy mi történik a befogadó gyerekből, hogyan válik kirekesztő felnőtt. És mert a tanítványainkon, mint hogy mindketten ugye angolt tanítunk, tapasztaltuk, hogy akik többségi gimnáziumba kikerültek, mert szerencsére nincsen fogyatékossággal élő fiatalok gimnáziuma, többen jöttek vissza és panaszkodtak, hogy velük nem tudnak mit kezdeni se az egyetemen, se a gimnáziumban, és akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy hát hogy van ez. És arra jutottunk, hogy talán két pillér lehetne, ami segítene. Egyrészt a pedagógusok felkészítésében, másrészt meg mindenféle felsőoktatási felkészítésben. Az egyik pillér a fogyatékosság irodalmi ábrázolása azért, hogy mi, vagy a nem fogyatékossággal élők, vagy a többségi környezet, legyen eléggé bátor és nyitott ahhoz, hogy a saját viszonyát tisztázhassa a fogyatékossághoz, vagy
lehet,
a mássághoz.
Lehet, hogy ezért nem tudnak mit kezdeni? Mert az ember mindig a saját maga félelmeivel szembesül
talán
ilyenkor is.
Én mondjuk ezt feltételeztem. Tehát ez az egyik pillér, hogy akkor egy kicsit kinyitjuk, hogy ha kimeri mondani, hogy fél, vagy tart, vagy idegen, vagy valamilyen módját adja az ő idegenkedésének, abban a pillanatban már tudunk vele mit kezdeni. Amíg uh-huh. csak magába folytja az ember, addig megoldhatatlan, addig csak gyűlik benne a probléma. És akkor a másik pillér lenne a fogyatékossággal élőírók önéletrajzi írásai, illetve a disability memoir, ami viszont olyan dolgokra világítana rá, ami nagyon mélyen van, és nagyon árnyalatnyi dolgok, és mégis lehet róluk beszélni.
Ilyet mesél, mondjatok nekem, mert ilyet tanultatok Berkeleybe, vagy olvastatok erről, ugye?
Még egy picit
hogy hadd mik térjek. Azok az apróságok? Mondd, Mari.
Picit hadd térjek vissza arra, amit az előbb beszéltünk, illetve erre a fogyatékossági önéletrajzi írásokra. Amikor elkezdtük hallgatni a kurzust, nagyon érdekes volt, amikor feltette az előadó egy kérdést, nagy csönd volt, hatalmas nagy csönd. Egy-két bátortalan hang mondott valamiket, de hát inkább olyan semleges mondatokat, inkább úgy nem akartak senkit megbántani, nagyon félszegek voltak, és nagyon visszafogadtak. Aztán eltelt egy-két hónap, és egyre határozottabban kezdtek fogalmazni, egyre határozottabban elmondták, hogy szerintük ez a fogyatékossággal élő ember, ez önző. A másik az önzetlen. Szerintük ez túlságosan csak magára gondol, a másik meg túlságosan előtérbe helyezi a társait. Tehát, hogy ez így nem jó. Aztán mire véget ért a fél év, addig odáig fejlődött a dolog, hogy végül már az írásokat is nagyon-nagyon kritikusan szemlélték.
Tehát magyarul meg lehetett szabadulni ettől a faltól.
Én
attól,
hiszem,
hogy valaki
igen.
fogyatékos, rá lehet mondani, hogy kellemetlen is tud lenni, rossz tulajdonságai vannak, netalán rosszul ír például.
Így van. Aztán ezt megpróbáltuk be is bizonyítani, hogy ennek tényleg nagy haszna van. Végeztünk egy felmérést, és ki is derült a kérdőívből, hogy sokkal-sokkal nyitottabbá váltak a kurzus végére a hallgatók. Még azt is leírták, hogy ők szívesen, jó, persze nem mindenki, hogy szívesen alkalmazna fogyatékossággal élő munkatársat, ha olyan helyzetbe kerül.
Ugyanis nem csak angol szakosok hallgatták, hanem jogász hallgatók, környezetmérnök hallgatók, média szakos hallgatók, tehát annyira nyitott volt, és talán a kampusz jellegéből adódóan olyan örömmel mentek is az emberek, hogy most megismernek valamit, amiről idáig keveset, vagy egyáltalán nem tudtak.
Itt folytatjuk Hof Maritával és Flamich Máriával a hírek után.